Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Ezekben a napokban az energiaválságtól hangos a közbeszéd. Attól, hogy míg az idei esztendő első felében pörgött a fogyasztás, az emberek megpróbáltak úgy élni, mintha nem lenne holnap, a trend egyik napról a másikra megváltozott. A hazai lakosság is elkezdett spórolni, egyre többet gondol a nehezebb napokra, ami nem csoda, hisz Nyugat-Európát is folytogatja az egyre növekvő infláció, az energiaárak robbanásszerű növekedése. És bár jelentősen emelkedett a földgáz és a villamos energia ára, az áremelkedés ennél súlyosabb lesz az élelmiszerpiacon. Ennek előszelét már érezni. Jelentős mértékben drágult a krumpli, a liszt, a cukor és az étolaj. Ágazati szereplők szerint ez még csak a kezdet, és nagyon messze van még a vég. Nyár elején beszélgettünk itt a Marosvásárhelyi Rádióban is arról, hogy a klímaváltozás érezteti nálunk is a hatását, és botorság azt állítani, hogy természetes folyamatnak vagyunk a szemtanúi, és majd jobb lesz. Mert nem lesz jobb. Az ország déli részén évtizedek óta nem volt olyan rossz a termés, mint idén. Azt mondják, hogy az idei nyár már egy kis ízelítőt adott abból, hogy milyen lesz a jövőnk. A mezőgazdaság bajban van, a gazdákat az üzemanyag és a műtrágyák árának az emelkedése mellett a rossz időjárás is sújtja. Az eső nélküli hetek rányomták bélyegüket a termésre. Van, ahol több hektár kukoricát napraforgót kellett levágni, mielőtt beért volna. De nem csak a növénytermesztés, az állattenyésztés is bajban van, hisz nincs megfelelő takarmány. És nem egyedi jelenségről beszélünk, Európa szerte gond van, és még nagyobb gond lesz. Az elmúlt időszakban többször is elhangzott az, hogy az elkövetkezendő években a gazdáknak az új éghajlati feltételekhez kell alkalmazkodniuk, ami alacsonyabb terméshozamot és magasabb árakat jelenthet. Van kiút a jelenlegi helyzetből? A mai Naprakészben igyekszünk a jövőbe tekinteni. Vendégem Köncei Csaba parlamenti képviselő, mezőgazdasági szakpolitikus. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a kedves hallgatókat én is.
Képviselő úr, az ország 33 megyéjéből származó adatok szerint meghaladta a 400 ezer hektárt az aszály sújtotta termőföldek területe Romániában. A mezőgazdasági minisztérium által közzétett összesítésben Székelyföld azonban nem szerepel, de ez nem jelenti azt, hogy az időjárás tájainkon kivételezett a gazdákkal. Székelyföld termőföldjeivel mit tett a szárasság?
Hát sajnos nem maradtunk ki belőle, de azért azt kell tudni, hogy ugye Székelyföld mind kis régió, vagy mind régió, egyik legcsapadékosabb régiója Romániának, tehát van nálunk is, és sújtott az a száj, ez nem kérdés, de azért enyhébb mértékben, mint az ország többi részén. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy a székelyföldi mezőgazdasági területeknek hát van a szájkár mindenféleképpen, aminek a felmérése most zajlik, de azért a helyzet nem olyan nagyon súlyos.
Hát beszélni fogunk a székelyföldi helyzetről, beszélni fogunk a romániai helyzetről is, hisz a romániai helyzet is befolyásolja azt, vagy a székelyföldön kívüli megyék aszálykára is befolyásolják azt, hogy mennyi lesz a kenyér Székelyföldön, vagy mennyi lesz az élelmiszer Székelyföldön, mennyi lesz például az étolaj Székelyföldön, de nem csak Romániában nem kedvezett az időjárás a mezőgazdaságnak, Európa szerte gondok vannak, gondok voltak. Tekintsünk túl az ország határon, mi a helyzet máshol? Az európai aszálykárok mennyire nyomják rá a bélyegét arra, ami Romániában várható?
Hát azért még kicsit maradnék én Székelyföldnél, mert ugye most már székelyföldi szinten befejeződött az őszi gabonák betakarítása, és az eredményeink egyáltalán nem rosszak az őszi gabonák szintjén. Most már látunk számokat, tudunk számokat. Tehát azt mondhatom, hogy Székelyföldön normális, vagy talán még egy picivel jobb termés is van, mint az a sok éves átlagtermés a tavaszi gabonáknál. De a székelyföldi területeken a korai pityókákat és az ipari korai pityókákat sújtotta az a szájkár, ott egy bizonyos kevesebb termés lesz. Ez tény és való. Lássuk, hogy hova alakul a dolog. Ugye most az elmúlt periódusban volt valamennyi csapadék, sőt, eléggé nagy mennyiségű út, legalábbis három széken, ilyen 95 liter környéke. úgyhogy lássam, hogy hova alakul a továbbiakban. Azt kell tudni, hogy az Unió területén, Európa területeinek felületének közel 50%-a valamilyen szinten a szájkárt szenvedett, és ebből kb. 11% az uniós területnek elég súlyos a szájkárt szenvedett, és hát gyakorlatilag az északi államokon kívül nincs olyan ország, tagállam, amelyik ne szenvedett volna valamilyen szinten a szájkárt. Súlyosabban érintette a dolgot úgy a déli országokat, tehát Franciaország, Spanyolország, Portugália, Olaszország, Románia, ezek a súlyosabban érintett országok, de itt elég súlyos az a szájkár Magyarországon, és ezelőtt egy pár héttel volt alkalmam végigmenni Magyarországon is, és ott is elrettentő, amit az ember az autóból látott a mezőgazdasági termelés szempontjából, kimondottan itt Kelet-Magyarország, tehát felénk, de ugyanúgy a lengyeleket is érintette, szlovénokat, horvátokat és Németországot is. Tehát valószínű, hogy az idei uniós, összuniós mezőgazdasági termékeknél lesz egy termékkiesés, ami kötelező módon szerintem ár növekedéshez vezet, és nem beszélünk akkor az orosz-ukrán háború.
Ha már Magyarországot említi, nemrégiben hallgattam egy beszélgetést, rádiós beszélgetést egy magyarországi mezőgazdasági szakemberrel, aki azt mondta, hogy nagyon át kell gondolni az öntözési rendszert is, hisz tehát megváltozott nagyon az, hogy mely kultúrákat kell öntözni, és lassan elérünk oda, hogyha ha termést akarunk elérni, vagy ha azt akarjuk, hogy valamennyire is gazdaságos legyen a mezőgazdaságunk, akkor valamennyi kultúrát öntözni kell, mert ha nem öntözzük, akkor vége.
Hát ez egy kicsit egy ilyen drasztikus vélemény, de ez tény és való, hogy az elkövetkezendő években, hát rövid távon és középtávon biztos, hogy óriási nagy figyelmet kell szentelni az öntözőberendezések. Hát elsősorban Románia szinten a rehabilitációjára, itt gondolok a Kárpátokon kívüli régiókra, de nem csak. Mert hogyha abban gondol, azt mondtam az előbb, ugye, hogy Székelyföld egy elég csapadékos régió, de azért hosszú távra gondolkozva, 2030, 40, 50-re gondolkozva, és hogyha ez a globális felmelegedés tendenciája megmarad és megmarad, mert ezt mondják, a klímaváltozás ez folyamatos lesz, akkor ahhoz, hogy Székelyföldön is megfelelő mennyiségű és minőségű terméket tudjunk termelni, kötelező volna az öntözési rendszerekbe kell gondolkozzunk, és ezeket lehetőleg, hát nem mondom sürgősebben, lehetőleg hamarabban el kell indítani, ki kell vitelezni. Ez egy hosszú távú folyamat kell legyen, de el kell érjük azt a szintet, hogy Székelyföldön is a termőterületek jó részét, és azokat a termőterületeket, amelyek igazából jó minőségűek, és megéri investálni, megéri befektetni, beruházni, azokat a termőterületeket öntözhetővé tegyük. Magyarországon is ebben gondolkoznak, tusványos alkalmával erről beszélgettünk a magyar agrárminiszter úrral is, beszélgettem a román agrárminiszter úrral is, most jelen esetben is mind a kettőknek egybehangzon az a véleménye, hogy ez egy prioritás kell legyen a következő években mindenféleképpen. Persze ehhez kell politikai akarat is, kell pénz is elsősorban, de ha az élelmiszer, hát nem mondom élelmiszer függetlenség, de ha az élelmiszer jó részét se magunknak meg akarjuk termelni, akkor ebben muszáj gondolkozni.
Az öntözőrendszereknek a korszerűsítése, illetve újak telepítése az nagyon szépen cseng, nagyon jól hangzik, említette ön, hogy egyrészt politikai akaratra van szükség, és másrészt pénzre van szükség, és lehet, hogy utóbbi a legeslegfontosabb, mert hiába van politikai akarat, ha nincsen pénz rá, és legutóbb a helyreállítási alapok körüli beszélgetések bebizonyították azt, hogy hiába akar öntözőrendszereket építeni Románia, ha nem adnak pénzt erre.
Hát jó, itt most egy kicsit az is volt, hogy valószínűleg, nem valószínűleg, tudom biztosan, hogy azért ez az úgynevezett penererében az öntözési berendezéseknek a rehabilitációja, már ott inkább a rehabilitációról volt szó, de újakról is esetleg, de nem igazából volt jól tálalva. Nem igazából jó volt energiahatékony módszerekre fókuszálva, és valószínűleg hogy ezért nem sikerült bevinni az újra indítás és alapokba, és ez nagy érvágás Romániának, ez román mezőgazdaságnak biztos. De vannak olyan hírek és olyan érvek, hogy a román kormány pénzalapjaiból és még plusz uniós alapokból, de nem a helyreállítási alapból kellene erre pénzeket fordítani és beruházásokat elindítani. Ezt tudom biztosra, hogy Dája miniszter úrnak veszőparipája mindenféleképpen, aztán lássuk, mire lesz elég.
Egyébként az öntözőrendszerek megoldást jelentenének, és elsőre nagyon kézenfekvő a válasz. Az Iaru Financiár című gazdasági szaklapban olvastam a múlt héten arról, hogy a termésen olyan nagyon az öntözés sem segített. Egy olyan farmon, ahol öntözték a földeket, például a kukorica esetében, ezt hozták fel példaként az Iaru Financiárban, a termés átlag 5 tonna per hektár lesz, a fele a normális év mennyiségének.
Hát, persze ez is mondjam, nagyon változó, és nagyon relatív az, hogy most mikor, mennyit, és milyen a növényi fejlődésnek milyen fázisába öntözünk, mert hogyha most a kukoricával maradunk, és az nem indult megfelelően a kellés utáni periódusban, és akkor nem volt lehetőség esetlegesen öntözni, vagy ki tudja, vagy olyan hibridet használt, ami esetleg pontosan egy kicsit érzékenyebb a sok vízre, vagy sok külső faktor van olyan, ami ezeket a dolgokat befolyásolhatja, de azért víz nélkül mezőgazdaságot elképzelni nem lehet. Persze, rengeteg fajta technológia van, rengeteg energia, spórlós technológia van, csepegtett öntözésről beszélhetünk, sok mindenről, és meg kell keresni a legmegfelelőbbet, az illető vidéknek és az illető kultúrának. És ez a lényeg. Mert hogyha egy aszperziós rendszerrel öntözök, most mit tudom én, kis kelés, vagy mit tudom én, pár centis kukoricát, azt mind leveri a nagyobb cseppek. Tehát sok-sok ága-boga van a dolognak. Ez is egy külön tudomány a mezőgazdasági ágazatok között, az öntözési rendszerek és az öntözés felhasználása, a vízfelhasználása, ez is egy külön tudást igénye.
Tehát ha jól értem, akkor ha majd öntözőrendszereket újítunk fel, illetve telepítenek Romániában, akkor amellett a gazdákat arra is meg kell tanítani, hogy hogyan kell gazdálkodni öntözőrendszerek mellett.
Pontosan, és ne felejtsük el a környezetvédelmi komponenseket, mert most öntözünk, de hát azért a környezetvédelmi komponensekre is oda kell nagyon figyelni, és azért mondtam, hogy még egyszer, hogy minden vidéknek, sőt, mondhatnám, szinte minden minden parcella résznek egy község, vagy akár milyen szinten, azért jól oda kell figyelni, hogy milyen öntözőrendszert, honnan, mennyit használunk fel. Tehát ez egy normális, egy tanulmányok készüljenek előtte, jól meg kell gondolni, hogy hova telepítünk, miért és mikor.
Köncei Csaba RMDSZ-es parlamenti képviselő mezőgazdasági szakpolitikus a napra kész vendége. Képviselő úr, a gazdáknak, a mezőgazdászoknak sok bosszúságot okoz az időjárás, sok bosszúságot okozott a szárazság. A klímaváltozást okolják a szakértők a szárazságért, de akad olyan is, aki azt mondja, hogy ilyen ez, vannak száraz évek, majd lesznek esősebbek, csapadékosabb évek, majd jobb lesz, mert hogy azt mondják sokan, hogy az idei nyár már adott egy kis ízelítőt abból, hogy milyen lesz a jövőnk. És persze a 2022-es még a legjobb az elkövetkezendő évek nyaraiból. Mire kell felkészülni? Tehát itt már...
Azt tudjuk ugye, hogy azért mindig léteztek az idők folyamán nagyon aszályos esztendők. Hát csak az 46-os esztendőre beszélünk, akkor Székelyföldön óriási aszály volt, és még székelyföldi gyerekeket és családokat is el kell telepíteni megfelelő vidékekre. Tehát volt ilyen, és még lesz ilyen, ez biztos, de az, hogy a évek óta folyamatosan látjuk a klímaváltozás folyamatát, eredményeit, és egyre jobban fel kell készülnünk egy szárazabb, forróbb, melegebb periódusra, vagy további életvitelünkre, az biztos. Tehát ez egyelőre hosszú távon biztosnak látszik az, hogy márra tartunk. Az a szájos év, hogy én mondtam, ízelítőt adott, hogy mi következhet, és ha megnézzük a meteorológiai felméréseket, az aszályos évek egyre sűrűbbek. Az aszályos évek közti periódusok csökkennek, és egyre sűrűbbek az aszályos évek, tehát ez evidens, hogy ebben az irányba tartunk jelen pillanatban. Hogy ezt sikerül-e valamilyen szinten kistabilizálni, és vagy esetleg visszafordítani, hát ezt én erre nem tudok most választ adni. Nagyon remélem, hogy azért egy-két ilyen klímaváltozás ellen való intézkedéssel azért sikerül ezt a folyamatot lelassítani legalább egyelőre.
Adjon választ akkor arra a kérdésre, hogy kinek kell segíteni a gazdákat abban, hogy az új éghajlati feltételekhez alkalmazkodjanak? A politikumnak, a gazdaszervezeteknek? Ki az, aki segítheti őket?
Röviden fogalmazok, mindenkinek. Tehát a gazdák, vegyük a alulról fölfele. A gazdáknak a képzése és a szaktudásán kell egyre jobban változtatni, vagy egyre nagyobb szaktudású gazdálkodó emberekre van szükség, mert ezek lassacskán ezek a folyamatok, és ezeknek a kezelése egyre nagyobb szaktudást igényel. Szaktudást igényel az a rész, hogy milyen technológiát alkalmazok, milyen vetőmagokat alkalmazok, milyen fajtákat választok, milyen vetési struktúrát képzelek el magamnak, mint gazdálkodónak. Ez egyre nagyobb szakmai tudást igényel. Annyira gyorsak a fejlesztési folyamatok, akár technológiailag, akár szaporítóanyag szintjén, hogy ezt követni kell. Ehhez már mostan lassacskán internet használatát kell tudni is ismerni. Ugye akkor vannak a meteorológiai előjelzések, amik egyre pontosabbak, azokat folyamatosan követni kell. Nagyon fontos az, hogy talajtanilag, talaj szempontjából milyen talajon gazdálkodok, ehhez megint felmérések kellenek, talaj analízisek, és annak függvényében megválasztani a megfelelő technológiát és szaporítóanyagot és a fajtákat, tehát ezek mind magasabb szaktudást kezdnek igényelni, és itt a következő gazdag generációra óriási nagy szükség lesz olyan szempontból, hogy ők már ezt a folyamatokat ismerik, meg kell tanulják, internetet tudnak használni, tehát ez egy fejlődési rész. Akkor következő segítség a szervezettség. Normális. A gazdaszervezetek, lépjünk el lépcsőfokkal fennebb, a gazdaszervezeteknek a jól működő képessége, a lobby ereje, és a tanfolyamok szervezése, és a képzés megszervezése jó részt rájuk hárul, és most akkor lépjünk még egy lépés felfele, az illető állam, most beszéljük egész Európa szintről, de mondjuk vegyük inkább Kelet-Európát, az illető tagállamoknak a politikai akarata, hozzáállása szükséges, és erre mindenféleképpen úgy gondolom én, hogy többet kell fordítani anyagilag is, és a képzésben normális az illető állam is részt kell venni a gazdaképzésben valamilyen szinten, tehát a mezőgazdasági képzést kell egy olyan szintre emelni, akár legyen az állami, vagy akár legyen privát, hogy megfelelő képzést kapjanak a jövő gazdái, a generációváltás a mezőgazdaságban, az ebben az irányba kell menjen.
A képzés fontosságát hangsúlyozta ön itt az elmúlt percekben. Jól értem azt, hogy nek az apáról fiúra szálló mezőgazdasági tudásnak a kora most már leáldozott?
Nem mondhatnám, hogy apáról fiúra szálló tudás, az egy alaptudás. De az apáról fiúra átszállt alaptudást, azt még meg kell mondjam így jószékesen fejálni, még egy új tudással. Tehát az alaptudást azt megkapja a gazdálkodó, akár gyakorlati tevékenysége kapcsán is, ez tény és való, akár gépkezelés, akár, tehát hogy mi miért van, akkor mondjam így, mit miért csinálok a mezőgazdaságban, de ezt még, erre még rá kell tenni egy lapáttal mindenféleképpen szakmai szempontból, és itt még egyszer hangsúlyozom, a a fejlődési folyamatoknak a követése és életbeléptetésének a gyorsasága nagyon fontos.
A generációváltás fontosságáról is beszélt ön. Látja ennek a pozitívumait? Látja ön azt, hogy fogalmazzak akkor én is székelyesen, meg akarják fogni a kaponyelét a fiatalok?
Van rá elég sok pozitív példa, van rá negatív példa is, mint mindennek. Mindenben itt, hát én most igazából három széki viszonyról tudok beszámolni valamilyen szinten. Tehát ugye voltak és működtek ezek a fiatal gazdáknak írt pályázatok, abból elég sokan pályáztak, hovászom egy szintén, abból ugye egy része lemorzsolódott, de jó része tovább viszi a gazdaságot, és ha anyagilag meg tud belőle élni, és anyagilag megfelelő az a jövedelmi szint, ami az ő igényének megfelel, akkor minden további nélkül van fiatal gazdánk is. De ezt a folyamatot kell mindenféleképpen táplálni, és mindenféleképpen kell perfektálni, hogy a fiatalok maradjanak a mezőgazdaságban, vagy lehető legtöbb fiatal próbáljon a mezőgazdaságból megélni. Erre ugye képzés, létezik Szapiencia Agrártudományi Egyetem, léteznek az Agrártudományi Egyetemek, az Állami Agrártudományi Egyetemek, de nagyon fontos az előtte levő középszintű mezőgazdászok felkészítése is. A liciumokat kellene kapacitálni arra, hogy a lehető legjobb képzést nyújtsák, és ne a leggyengébb képességű gyerekek menjenek egy agrárliceumba. Tehát vonzóvá kell tenni az agrárképzést, és ez az állam és a gazdatársadalomnak is a kötelessége.
Az időjárás most egyáltalán nem kedvezett idén, és arról beszéltünk, hogy az elkövetkezendő időszakban sem fog gazdászoknak, így az időjárás nem fogja vonzóvá tenni a mezőgazdaságot. Emellett megugrottak az üzemanyagárak, nőtt a műtrágya és növényvédőszereknek az ára, és arról beszélünk, hogy vonzóvá tenni a mezőgazdaságot, de végeredményben azért dolgozik, hogy megéljen, hogy minél jobban megéljen. Ha csak a pénzt nézzük, akkor van jövő a mezőgazdaságban?
Személyes véleményem szerint igen. Az őszintesség az, hogy a mezőgazdaságból még akár, ha így veszem a megugró energiaárakat, ha akár így veszem az input anyagok megugró árait, logikus, hogy ez maga után vonza a termék áranynak is a növekedését. Itt igazából a fogyasztó az, aki egy kicsit rosszul jár, mert ugye hát azt inkább megfizessen, mint egy városi lakós. Ha kenyér áráról beszélünk, vagy akár ha hús áráról beszélünk. Lényegében a gazdálkodó a profit szintjét, vagy a jövedelmi szintjét, azt próbálja megtartani. És ez kötelező módon áremelkedéshez vezet. Abban az esetben, ha az állam nem lépi közbe, akkor logikus, hogy áremelkedés lesz az élelmiszerpiacon. Ez nem kérdés.
Ha már ennél a témánál tartunk, a prognózisok szerint akár 30-40%-kal is drágább lehet idén a gabona, azért mert ennyire aszályos volt az évünk. Az aszály mind az őszivetésű növényekre, nevezetesen a búzára, az árpára, repcére is hatással van, de a tavaszivetésű növényekre is, kukorica, napraforgót említhetjük itt. Hogyan állnak a hazai magtárak? A szaktárcavezetőt, Pétré Dáéjá miniszter urat hallottuk, láttuk optimistán nyilatkozni. Állítólag annyi búzánk lesz, hogy még exportra is futja. Tehát nincs olyan nagy baj Romániában?
Hát én is csak a miniszter úrnak a nyilatkozataira tudok reflektálni, mert ugye ehhez igazából ő fér a legjobban az összes adathoz hozzá. De tehát mondtam előzőleg, hogy az őszi gabonák, hát az itt nem olyan nagyon sindették meg, itt legalábbis Erdély szinten sem, a vidékünkön, a szárazságot délvidéken igen, de ugye azt kell tudni, Románia összességében egyik nagy gabona exportőr országnak számított uniós szinten, és hogyha most a belső fogyasztás, én tudtommal is és véleményem szerint is, a belső fogyasztásra elegendő lesz a gabonánk, ez biztos. Valamennyit is kell jut exportra, lehet, hogy nem azon a szinten, ami az előző évek jó termései esetén, de én úgy gondolom, hogy az őszi gabona szintjén az országos belső fogyasztás földve van. Na most már az, hogy drágább lesz a kenyér, ez is valószínűleg igaz, mert ugye azért hiába van egy országban relatíve jó termés és fönn van a belső piac, úgyis a buza világpiaci ára hordozza a kenyér világpiaci árat, akkor mondjam így, és ehhez alkalmazkodik mindenki, aki ebben az ágazatban működik, és a buza világpiaci ára az biztos, hogy nőni fog, tehát valószínűleg a kenyér ára is. Attól függetlenül, hogy azt mondom, hogy Románia a belső piacát fedve tudja. De a gabona termesztőknek és a gabona kereskedőknek, ha a világpiacon magasabb az ár, ő akkor biztos, hogy ki fogja vinni a gabona, és nem tudja a belső piacra. Tehát ezért van azért lesz az, és azért merem azt mondani, hogy azért drágább lesz nálunk is a mindennapi kenyerünk.
Igen, meg tegyük hozzá azt is, hogy a kenyér árának csak mindössze 30-40%-át adja a búza ára.
Persze.
Ott van az előállítási ár, ott van az energiának az ára. Tehát
szállítás,
ez is mind szállítás, ez mind meghatározza. Diószegi László, a nevét viselő székelyföldi pékség tulajdonosa nyilatkozott nemrégiben egy újságnak, és ebben azt mondta, hogy félő, hogyha megszűnik az állami energiaár támogatás, akkor tovább fog drágulni a kenyér, amelyet, és ezt a kisjövedelműek fogják a leginkább megérezni. Nem akarok vészforgatókönyvet felállítani, de akár annyira is elszabadulhatnak az árak, hogy a kenyér az luxuscikk lesz?
Hát ha csak a gazdasági folyamatokra alapoznánk, akkor lehet. De éppen ez a szerepe egy erős államnak, hogy ilyenkor mondjam azt, hogy vészhelyzetben, most már vagyunk a vészforgatókönyvnél, vészhelyzetben beavatkozik a gazdasági folyamatokba. És hogyha most az energiaár támogatást eszközöl egy kormány, akkor az valószínűleg visszaszorítja valamilyen szinten az elszabadult, vagy elszabadulni készülő árakat. Tehát ez így működik. És kérdés az, hogy erre mennyi lehetősége van az illető kormánynak, és mennyire van rá a politikai akarat?
Politikai akarat van, pénz van.
Igen, éppen napokban olvastam, hogy a költségvetés kiegészítésnél azért pozitív mérleggel számol a román kormány, úgyhogy és a statisztikai hivatal első félévi mérlege szerint 5,35%-ú talán a bruttó összjövedelmi növekedése, de igen, tehát akkor erre ilyen irányba is pénzt kell fordítani, esetleg ha költségvetés szintjén valahonnan máshonnan, ahol nem annyira sürgős és szükséges a beavatkozáshonnan elvenni, tehát ez a kormánynak a szerepe.
Csak ne a tanügytől és az egészségügytől.
Hát igen, nem mondom el, de úgy mondom, a költségvetés kiegészítésnél úgy olvastam, hogy a tanügy is többet fog kapni az egészségügy is.
Hát többet fog kapni a tanügy is, viszont azt a Nikolaj Csuk kormányfő is elfelejtette hozzátenni a nyilatkozatában, hogy 57 millió lejjel fog többet kapni a tanügy, míg
hát
más szaktárcák
sok.
Esetében milliárdokról beszélünk. Térünk vissza a mezőgazdaságra, nem csak a gabonafélék, de a ára, hanem a sertéshús ára is drágulhat. 5 évvel ezelőtt a sertéspest is volt a kihívás a gazdáknak, magukhoz sem tértek az energiaárak égbeszökése miatt, már is itt az újabb nehézség, a gabona árának a növekedése. Mi lesz így?
Hát én az előző nyilatkozataimban, amikor még csak előrevetítődött ez az aszályos probléma is az ukrán-orosz háború éppen csak hogy kitört, akkor azt mondtam, hogy az idén a növénytermesztők gazdák nem lesznek még olyan túl nagy bajban, mint az állattenyésztők. Jó, hogy most még az aszály rátett egy lapáttal, de ugye a növénytermesztésből származó termékeknek az ára azért az úgy ment fölfele, hogy a gazdák bizonyos esetekben, vagy az esetek nagy részében szinten tudtak tartani a jövedelmüket, de a takarmányárak, és ebből a takarmányárak is magasabbak lettek. De az állattenyésztőből származó termékek árai nem követték ugyanabban a ritmusban az árnövekedés, nem követte ugyanazt a ritmust, mint a növénytermesztésnél. És ezért az állattenyésztőből származó termékek ára az nem ment éppen olyan magasra, bár az is növekedés mutat, növekedő tendenciát mutat, és ebből származóan az állattenyésztő gazdák fognak most nagyobb bajba lenni az év vége végén folyamán, aztán lássuk, mi lesz jövőre. Tehát az, hogy a Disznópest is valamilyen szinten sikerült visszaszorítani Romániában, és most egyre kevesebb gócpont van, és ezt tudom követni, tehát egyre kevesebb gócpont jelenik meg, új gócpont, mint amennyit sikerül felszámolni, és így a Pest is most már nem lett éppen olyan súlyos probléma, és mondjam azt is, hogy azért most ugye nem öltek le a Pest is miatt annyi disznót, mint ezelőtt 2 évvel, semmiféleképpen, és a hazai disznótartást is sikerült valamilyen szinten megtartani, akkor ehhez képest logikus, hogy a disznóhús ára nem növekedett olyan mértékben, mint esetleg a növényi termékek ára, de hát ez így is probléma sertéstartó gazdáknál, mert az inputanyagok és a takarmány az ott elég magas áron szerezhető be most.
Vannak olyan állattartó gazdák, akik azt mondják, hogy a szemes gabonának már nem az a tápértéke, mint korábban, és ez is a már említett kihívások kategóriájába tartozik. Arra panaszkodnak, hogy ha csak gabonát kapnak az állatok, akkor alig fejlődnek. Ez valóság, vagy összeesküvés elmélet kategóriájú történet?
Hát én, ha őszinte leszek most saját magam a szemben, én inkább az összeesküvés elmélet irányába tolnám, már biztos, hogy vannak ilyen esetek. És itt megint visszatérek arra, hogy esetlegesen, ha azt mondom, hogy egy gabonának a báltartalma nem megfelelő, vagy nagyon látom, hogy csökkenve, vagy ahhoz képest, valószínűleg megint a fajta választásról van szó, meg valószínűleg megint a technológia alkalmazásáról, nem megfelelő alkalmazásáról van szó, vagy nem megfelelő technológia alkalmazásáról van szó, mert most már olyan széles a fajta paletta, például maradjunk a buzánál, vagy maradjunk a gabonánál összességében, olyan széles a fajta paletta ahhoz képest, hogy mi volt ezelőtt 20-30 évvel, hogy megtörténhetik, hogy az, aki ezt a nyilatkozatot, hogy ezt tapasztalta, az egy nem megfelelő időben és nem megfelelő helyén termesztett fajtából kapott gabonát. Nem tudom, hogy mennyire volt az érthető. És akkor persze annak a báltartalma sokkal gyengébb, mint egy esetleges, egy másik fajta gabonának ugyanazon a helyén termesztve. Hát ezért mondom én azt, hogy nagyon-nagyon fontos odafigyelni, hogy milyen fajtát választunk, és milyen technológiával termesztjük. Visszatérve a sertéshizlalásra, most maradjuk a sertésnél, hogy ha csak gabonát eszik, az akkor nem megfelelő. Hát most már lassacskán minden állattenyésztési farmon, és nem csak farmon, hanem jobbacska családi gazdaságokban is egy bizonyos recept után szerint takarmányoznak. Ami recept kell tartalmazza, megvan a recept. Hogy miből mennyit kell tartalmazni. A gabonából, mennyit fehérjéből, stb. Mit adok még hozzá? És azért van ez, mert a disznófajták sem ugyanazok, amik voltak régebben. Tehát, mint már az hibridekről beszélünk, gyorsan növő hibridekről, inkább hús irányába kitenyésztett fajtákról, stb. És akkor annak megfelelő takarmányozást kell biztosítani, és akkor megfelelő takarmányozásban megfelelő receptet kell alkalmazni. Tehát ezek azok a dolgok, amire én mondtam, hogy szaktudást, egyre nagyobb szaktudást igényelnek, és egyre nagyobb odafigyelést.
Gazdaszervezetek tudnak segíteni ebben a kezdőgazdáknak?
Minden további nélkül. A gazdaszervezeteknek egyik lényeges hatásköre ez lenne, hogy a megfelelő kis régiónak, kis vidéknek odafigyeléssel, és lehető leggyorsabban juttassák az információkat a gazdálkodó emberekhez. Ez a szervezetnek az egyik alapvető tevékenységi köre kell legyen. Az érdekvédelem és a lobby is a stb. Mellett, ez kell legyen az egyik alap tevékenysége, hogy informálom a gazdákat, mi megfelelő, a másik gazdától tudom, hogy melyik fajta buza jól termett és megfelelő minőségű, akkor tessék olyat vetni, úgy akar kukorica szintjén, stb. Tehát a gazdaszervezeteknek nagyon-nagyon fontos szerepe van ebben a részben, és nagyon fontos szerepe kellene legyen az agrárkamaráknak. Romániában nincs, Magyarországon van. Mert igazából a tudományos részét, nem is annyira a gazdaszervezet, az is gazdákból áll, a tudományos és a szakmai fejlődés részét az agrárkamara kellene biztosítani, az úgynevezett szaktanácsadói hálózat. Ezért szaktanácsadói hálózat. És erre nálunk is nagyon szükség volna. de ugye már ezelőtt 8-10 évvel próbáltak törvényileg az agrárkamarákat megteremteni, de nem sikerült, nem volt elég finanszírozás hozzá. De ezekre is nagy szükség volna mindenféleképpen, és ez is egy nagy kihívás, hogy sikerül-e Romániába egy életképes szaktanácsadói kamara hálózatot létrehozni közeljövőbe.
Adásidőnk végéhez közeledünk, képviselő úr. A beszélgetésünk elején említette ön a krumplit, a székelyföldi export terméket. Nyilván lesz burgonya minden bizonnyal, de nagy kérdés, hogy mennyi. Kozma Béla, a Kovászna megyei mezőgazdaság igazgatója, vezetője nyilatkozta azt július közepén, hogy azok, akik öntöztek, jó termést fognak elérni, de a többieknek a tavainál 20-25%-kal alacsonyabb lesz a hozama. Ez az arány még áll, vagy romlott?
Körülbelül ez az arány, ezt a Kozma kollégám nagyon jól mérte fel, és a csapata nagyon jól mérték fel, körülbelül ez a szint. Most már ugye elkezdték szedni is a pityókat, lassacskán a korábbi pityókákat, hát ez a konklúzió, amit információim szerint most már az első szedések után körülbelül lehet látni, hogy a nem öntözött területeken és a korai pityóka fajtáknál lesz egy olyan jó 25-30%-os terméskiesés, bizonyos esetekben, és bizonyos fajtáknál még nagyobb is. És az őszi pityókákat, majd a késői étkezési krumplinál meglátjuk. Ők most kaptak esőt, azok a táblák, amelyek még valamilyen szinten zöldön tudtak maradni, tehát vegetáltak, azok a parcellák, azok a részeknél még biztos van egy növekedés, gumónövekedés, termésnövekedés. Azok a parcellák, ahol már nem volt zöld tömeg, ott már meg van állva. De biztos, hogy a termés szint az nem lesz a tavalyi semmiféleképpen, összességében sem. De lehet, hogy az őszi étkezési burgonyánál nem lesz akkora terméskiesés, mint amekkora az első körben jósultunk, vagy láttunk. Mert ugyanis most az elkövetkező elmúlt egy hétben kapott eső, két hétben, tíz napban, két hétben kapott esővel még tudnak fejlődni a kultúrák.
Lesz ára a hazai
ugyanez a hányat kukoricánál is. Azok a kukoricák, amelyek valamilyen szinten már tudtak csövet hozni, azok most még tudnak vegetálni.
Lesz ára a hazai burgonyának? Vagy kiszorítja a külföldi?
A burgonya ár alakulás az eléggé kiszámíthatatlan, ezt tudjuk már tapasztalatból. Én szerintem nem lesz nagyon alacsony, tehát a termelőknek is valamilyen szinten ki fog jönni a lépés, de olyan túl egekbeszegő se lesz. Ez igazából megint ott van, hogy lássuk, hogy mi lesz az európai piacon, mi lesz Lengyelországban, mi lesz Hollandiában, Németországban, nagyobb krumplitermesztő országokban, és az annak is a függvénye.
Igen, de épp arra panaszkodtak a hazai gazdák, hogy a székelyföldi krumplit itt Székelyföldön is kiszorítja a külföldről, Hollandiából, Németországból, Franciaországból hozott apró krumpli, amit tőlük nem vesznek meg.
Hát az egy konjunkturális helyzet volt ezelőtt egy-két hónappal. Mert ugyanis akkor már a székelyföldi raktárakból már azelőttről ki volt fogyva a krumpli, és ami tényleg úgymond apró maradt, azt az áruházláncot már nem igényelték belső piacról, de ugyanazt a minőséget elhozta a külső piacról. Hát ez sajnos az itt működő áruházláncoknak a tulajdoni viszonyából fakadóan történt meg, és az illető gazdák, illető országban levő gazdáknak a kemény szervezeti lobbyából. Tehát most maradjunk a franciáknál, és az illető áruházláncnál, nem akarok mondani, francia gazdák kényszerítették az illető áruházláncot, hogy megvásárolja a gyengé minőségű krumplit onnan tőlük, mikor ők is ültették ki a raktárjaikat, mint tőlünk.
Tehát akkor lobby erő tekintetében még van mit tanuljunk.
Igen, és ugyanez megint visszatérünk a törvénykezésre, most már ezen a területen maradjunk egy pár percig, és az államnak az erősségére, hatására, hogy a gazdák tevékenységén, lobby tevékenységén és erősségén kívül az állam is ilyenkor egy kicsit akár jogi normákkal, akár tárgyalási szinten ezeket kellene és kell szabályoznia.
Képviselő úr, utolsó kérdés. Arról olvashattunk, hogy a talajvíz hiánya óriási, annak ellenére, hogy az elmúlt napokban voltak esők, ez még korán sem elég. Mi kell ahhoz, hogy az őszivetés az jól sikerüljön, és a 2023-as mezőgazdasági év az jobb legyen, mint az idén?
Eső. Röviden. Tehát most a háromszéki viszonylatról beszélek, tehát most például ugye a repszevetésének vagyunk az optimális periódusában, az őszi repszevetésének. Most ez az elmúlt 10 napban, 2 hétben egy teső, ez a repszevetési szempontjából nagyon jó jött, és jó is, mert ugye hát ezt nem vetjük nagyon mélyen, a talaj felső szintje beázott annyira, hogy a repszének ez rendben van. Most már lassacskan kezdődik a buza, tehát az őszi kalászosok vetése is, úgyhogy még ha ezután lenne egy jó eső, akkor inkább egy kicsit visszafogna a krumpliszedési periódus, de jó volna az őszi gabonáknak mindenféleképpen, az őszi gabonák szempontjából. Háromszéken ez a két fontos őszi kultúra van jelen pillanatban, de azért az eső az kell, akár most még mehetünk a pityókaszedés szintjére is, mert hogyha nagyon-nagyon kemény a talaj, és nagyon kötött, akkor a gépászat való szedés költségei sokkal nagyobbak, megnőnek, ez megint reflektálódik majd az árba biztos. Ha pedig lesznek olyan parcellák, és vannak olyan parcellák, vagy voltak az elmúlt években is, ahol nagyobb volt az aszály, vagy egy kicsit szárazabb volt a föld, hogy kézzel kellett szedni a krumplit, mert fajtából eredendően annyira érzékeny volt a mechanikai ütésekre, hogy utána nem volt piacos. És vannak ilyen helyzetek. Úgyhogy én azt mondom, hogy eső és eső.
És tegyük hozzá azt, amit itt a beszélgetésünk során még említett ön, hogy felkészülés, szaktudás, erre is szükség van, hogy a gazdák az új éghajlati feltételekhez alkalmazkodjanak, mert hogy a klímaváltozás az sajnos nem áll meg 2022-ben.
Nagyon-nagyon fontos az olyan talajművelő technológiák alkalmazása, amelyik a lehető legtöbb vízmennyiséget megtartja a talajba, olyan gépek, olyan beavatkozások használata, amely kevésbé segíti a tárolgást, stb. Tehát van, ez ebben az irányba kell menni, ezt kell tudni, mikor, mit, hogyan alkalmazunk. És kikeresni, vagy megkapni az optimális periódusokat, ez a másik nagyon fontos dolog.
Köncei Csaba parlamenti képviselőnek, mezőgazdasági szakpolitikusnak köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Én is köszönöm a meghívást, és szívesen állok máskor is rendelkezésre.